Kegyelem és békesség adassék nekünk bőségesen, Istennek és a mi Urunknak, Jézusnak megismerésében. Ámen. Gyertek fennállva, imádkozzunk. Köszönjük, édesatyánk, hogy a te gyerekeidnek utat nyitottál a mennybe, a kegyelem királyi székéhez. Köszönjük, hogy szent lelked által elvégzett bennünk, hogy bizalommal, hittel forduljunk a királyi széken ülőhöz, Jézus Krisztushoz. Kérünk téged, aki ígéreted szerint elküldted a szent lelket, légy itt közöttünk általa, formáld a szívünket. Az ördögnek minden tervezett munkáját rontsd le, állítsd meg, hogy ne végezhessen rombolást közöttünk. Az örök élet beszédének pedig, az igének, nyiss utat ma a mi szívünkhöz egyen-egyenként. Jézus Krisztus nevében kérjük, hogy hallgass meg imádságunkat. Amen. Márk evangéliumának 5. fejezetéből fogom Isten igéjét olvasni a 22. verstől a 42. verssel bezárólag. Akkor jött egy zsinagógai elöljáró, név szerint Jairus, aki meglátva őt lába elé borult, és esedezve kérte. A kislányom halálán van, jöjj, tedd rá a kezed, hogy meggyógyuljon, és életben maradjon. Jézus ekkor elindult vele. A nagy sokaság követte őt, és tolongott körülötte. Egy asszony pedig, aki 12 éve vérfolyásos volt, sok orvostól sokat szenvedett, és mindenét rájuk költötte ugyan, mégsem látta semmi hasznát, hanem még rosszabbul lett. Amikor hallott Jézusról, eljött, és a sokaságban hátulról megérintette a ruháját, mert így gondolkodott, ha megérintem akár csak a ruháját is, meggyógyulok. Azonnal elapadt a vérzés forrása, és érezte testében, hogy meggyógyult a bajából. Jézus azonnal észrevette, hogy erő árad ki belőle, ezért a sokaságban megfordulva így szólt, ki érintette meg a ruhámat. Tanítványai így feleltek. Látod, hogyan tolong körületed a sokaság, és azt kérdezed, ki érintett meg engem. Jézus körülnézett, hogy lássa, ki tette ezt. Az asszony pedig, mivel tudta, mi történt vele, félve, remegve jött elő. Leborult előtte, és elmondta neki a teljes igazságot. Ő pedig ezt mondta neki, lányom, a hited megtartott téged. Menj el békességgel, és bajodtól megszabadulva légy egészséges. Még beszélt Jézus, amikor emberek érkeztek a zsinagógai elöljáró házától, és ezt mondták, lányod meghalt. Miért fárasztod még a mestert? Jézus is meghallotta, amit mondtak, és így szólt a zsinagógai elöljáróhoz. Ne félj, csak higgy. És senkinek sem engedte meg, hogy vele menjen, csak Péternek, Jakabnak és Jánosnak, Jakab testvérének. Amikor megérkeztek a zsinagógai elöljáró házához, látva az űrzavart, a hangosan sírókat és jajgatókat, bement és így szólt hozzájuk. Miért csináltok ilyen zűrzavart, és miért sírtok? A gyermek nem halt meg, csak alszik. Erre kinevették. De ő mindenkit kiküldve maga mellé vette a gyermek apját, anyját és a vele lévőket, és bement oda, ahol a gyermek feküdt. Majd megfogva a gyermek kezét, ezt mondta neki, Talita kumi, ami azt jelenti, leányka, neked mondom, kelj fel. A leányka pedig azonnal felkelt és járt, mert 12 éves volt már. Azok pedig azt sem tudták, hova legyenek a nagy ámulattól. Két összetört élet, két kétségbeesett személy, két érintés, két gyógyulás. Jairus lánya haldoklik, az utolsó óráin van. A vérfolyásos asszony pedig mindent elvesztett már, így neki is az utolsó reménye Jézus. Mind a ketten vakmerő, mindent legyőző bizalommal fordulnak egy napon Jézushoz, és mind a ketten, bár a halála árnyéka völgyében jártak, de végül éjszaka békességgel feküdtek le aludni. A te hited megtartott téged, mondja Jézus az asszonynak. Jairusnak pedig, amikor a szolgák elé jönnek meghozva a szomorú hírt, azt mondja Jézus, ne félj, csak higgy. Több dolog is van tehát, amiben hasonlít ez a két történet egymásra. De mégis tudjuk, nincs két egyforma történet, érdemes mind a kettőt külön-külön megvizsgálni. Amelyik engem most jobban megragadott, ez az asszony története, hiszen az evangélista úgy ágyazza ezt bele Jairus történetébe, minthogyha ezt csak a véletlen szülte volna. Úgy fogalmaz, Jézus észrevette, hogy erő árad ki belőle. Nem volt hát ez tudatos részéről, nem számított rá, nem akarta, nem tervezte, csak megtörtént. Hogy van ez? Ennek az asszonynak a történetébe fájdalom még csak belegondolni is. Gyakran megesik velünk, hogy olvassuk a Bibliát, vagy igazából bármilyen szöveget, és a szavak fölött elsiklunk. Talán túl gyors a tempó. De hogyha most egy kicsit lelassítunk, akkor észrevehetjük, hogy mennyi szenvedés, mennyi gyötrelem, mennyi fájdalom van valójában emögött a rövid híradás mögött, hogy 12 év óta, meg hogy sok orvostól sokat szenvedett, semmit sem javult. És emellett még a baja olyan is volt, amit abban az időben szégyelnie kellett. Nem beszélhetett róla, még csak el sem panaszolhatta senkinek. Egy teljesen magára maradt, vérző szívű élet volt, akinek lassan elfolyik az élete, megkeseredik a lelke. Mit nem adott volna ez az asszony azért, hogy megszabadulhasson ebből a nyomorúságából? Ha nem kellene titkolóznia, ha újból normális emberi életet élhetne, ha felemelt fővel járhatna újra az utcán, az emberek között, mint 12 évvel ezelőtt. De már mindent megpróbált, már minden vagyonát magára költötte, és egyébként hiába. Elképzelni sem tudjuk, hogy milyen volt ennek az asszonynak az élete, csak azt tudjuk elképzelni talán, hogy milyen az, amikor az ember arra vágyakozik, hogy legyen már ennek vége. Ezt a gondolatot mindannyian ismerjük. Így folytatódik a történet. Amikor hallott Jézusról, eljött, és a sokaságban hátulról megérintette ruháját. Mit hallhatott Jézus felől? Vajon mit hallott róla? Hát nyilván hallotta, hogy csodatevő hatalma van, hogy nem undorodik a tisztátalan életektől, a vérző sebektől. Hallhatott arról, ahogyan lecsendesítette a tengert, a démonok előzéséről, a bűnök megbocsátásáról. Hallhatott arról, hogy szombatnapon is gyógyít. Hallhatott arról, hogy vakok látnak, süketek hallanak, bénák járnak, vámszedők és paráznák tanítvánnyá lesznek. Ha Jézus igazán az, akinek mondják, akinek ő mondja magát, akkor ő segíthet. Akkor most minden áron oda kell jutnia hozzá. Akkor ki kell nyújtania felé a kezét, és meg kell érintenie. Most, nem később. Pedig talán éppen most volt rá a legalkalmatlanabb a pillanat. Hiszen haldoklóhoz hívták Jézust. Egy kétségbe esett édesapa sürgeti, hogy jöjjön hamar-hamar, mielőtt még meghal a gyermeke. De neki meg elvérzik az élete, nem várhat tovább. És neki volt igaza. Nem mondta neki Jézus, hogy ne haragudj, most egy kicsit állj félre, mert nagyon kell sietnem, ez egy sürgős ügy, nem érek rá, gyere máskor. Jézusnak mindig, mindenki számára van ideje. És soha nem mondja senkinek, hogy ilyen apró cseprő egyéni ügyekkel nem fogok vesződni. Nem, János evangéliumában is azt mondja, aki én hozzám jön, azt én nem küldöm el. Jobb könyvében olvashatjuk, amikor Isten kérdezgeti Jóbot, ilyen kérdéseket tesz fel. Lett-e már a parancsodra reggel? Kijelölted-e már a hajnal helyét? Föltárultak előtted a halál kapui? Föl tudod hozni a csillagképeket a maguk idejében? Tudsz villámokat küldeni útjukra, és mondják neked, itt vagyunk? Jézus, Isten fia, ő mindezt meg tudja tenni. Jézus olyan valaki, aki mindezeket megteszi, és közben egy elhagyatott betegasszony titkos sóhajtását épp úgy a szívén viseli. Jézus mindenkihez, mindenütt, minden pillanatban egyformán közel van. Számomra is, számodra is elérhető, megszólítható. Csak egy érintés volt az asszony részéről. De ez az érintés olyan volt, mint egy alázatos könyörgés. Nem olyan volt, mint a tömeg szorongatása, nem véletlen gondolat nélküli, a puszta fizikai közelség vagy sodródás folytán létrejött hozzáérés. Ebben az érintésben lélek volt, ebben hit lüktetett. Ebben az érintésben a mindenáron való meggyógyulni akarás elszántsága volt. És persze érthető a tanítványok reakciója, amikor Jézus megkérdezi, hogy ki érintette engem, és mondják neki, hogy hát Jézus, itt vagyunk ebben a nagy tömegben, mindenki tolon körülöttette, meg azt kérdezett, hogy ki érintett téged. De hát ők nem tudhatták, hogy valaki másképp érintette meg Jézust, hogy isteni erő árad ki Jézusból. Egy sima érintés miatt azért nem árad ki Jézusból isteni erő. Itt most valaki hittel ért hozzá. Az asszony azt gondolta magában, ha csak a ruháját érinthetem is, meggyógyulok. És igaza volt. Mert tudjátok, mi volt a lényeg ennek az érintésnek? Ez az asszony a mózesi törvények szerint, a betegség következtében, ahogy azt már mondtam is, tisztátalannak számított. Ez pedig azt jelentette, hogy amihez csak hozzányúlt, vagy aki csak ő hozzáért, tisztátalanná vált. A zsidók szerint a tisztátalanság erősebb, mint a tisztaság. Ezért nem lehetett velük érintkezni. De nem csak velük, hanem azzal sem, amit ők megérintettek. Ezért voltak az ilyen betegek a társadalomból kirekesztettek. Ezért is nem tudott még csak panaszkodni sem senkinek, vagy egy jót beszélgetni. De Jézus közelében kiderült, hogy nem a tisztátalanság az erősebb, hanem a tisztaság. Nem az asszony tisztátalansága teszi Jézust tisztátalanná, hanem az ő tisztasága révén az asszony lesz tisztává. Ebben volt számára gyógyulás. Mert a vele való érintkezésben, találkozásban mindig történik valami. Megtisztul a szív, felszáradnak a könnyek, reménységgé változik a kétségbeesés, erő támad a fáradtság helyén, bűnbocsánat a bűn helyén. Merjünk hát mi is Jézushoz azzal a határozott reménnyel jönni, amivel ez az asszony, aki azt mondta magában, ha csak a ruháját érintem is, meggyógyulok. És mondhatná erre valaki, ó, hát ehhez azért nagy hit kell. Miért olyan nagy hite volt ennek az asszonynak? Látta talán személyesen őt, vagy hallotta? Volt személyes tapasztalata Jézussal kapcsolatban? Nem volt. Nem volt neki olyan nagy hite, hanem sokkal inkább olyan nagy elszántság volt benne, hogy tesz egy mozdulatot. És igen, ebben a mozdulatban volt reménység. Nem azt mondom, hogy nem, de itt is látszik, hogy a hit az mennyire nem csak egy lelki, egy intellektuális művelet, hanem cselekedet. Sőt, igazából ennek az asszonynak egy kissé babonás volt a hite, mert hogy Jézus ruhájának, mint egy erekjének az érintésétől várta a csodát. És Jézus még ezt az elfordult hitet sem utasítja vissza. Kezd annyi hittel, amennyi van. Jó Sándor az egyik prédikációjában egy nagyon találó példával magyarázza ezt. Olvasott valakiről, aki egy szép, új és értékes pipát vásárolt magának. Hazavitte ezt a drága pipát, nagy vigyázattal rátette a hamutartóra, és hát föltűnt neki, hogy most már egy új, megfelelő hamutartót kell vennie. Amikor az is megvolt, hát az sehogy sem illett a régi asztalterítőhöz. Ezért aztán beszerzett egy új asztalterítőt, de hát ez az új asztalterítő pedig megkövetelte az új függönyöket az ablakon. Majd ugyanígy sorra kerültek a bútorok, a kályha, a lámpa, az egész szoba berendezés, és mindezt egy új pipa miatt. Hát persze ez egy kicsit megmosolyogtató, De, ahogy Jó Sándor is mondja, még inkább így van ez a lelki életünkben is. Ha csak annyi hitünk van, hogy például Jézus hallja az imádságunk szavát, akkor kezdjük el ennyivel. Hamarosan felfedezi az ember, hogy ehhez az imádsághoz sehogy sem illik az a keserű lelki állapot, ami van. Ekkor kérjük azt, hogy adjon Jézus új, derült, felszabadult kedélyállapotot. De ettől az új kedélyállapottól feltűnően előtt a mi beszédünk, tehát meg kell azt is újítani. És amint kezdünk másként beszélni, rájövünk, hogy a pénzünket túlságosan önző módon kezeljük, tehát azt is Jézus akarata szerint kell újra rendeznünk. Majd így jönnek egymás után az új kapcsolatok az életünkben, az emberekkel, új módon felhasznált szabadidő, új vasárnapok, új érdeklődési körök, új feladatok, új célok, új örömök, és szép lassan megváltozik minden. De hát tulajdonképpen ez a hit lényege. A mozgás. Az, hogy a Krisztussal való kapcsolat által változik bennünk szinte minden. Megújulás, gyógyulás. Krisztus erejének a láthatóvá válása a mindennapi életünkben. És mindez a megújulás egy kicsinke kezdetből, a hit egy mozdulatából, egy érintésből. Szeretett volna ez az asszony eltűnni a tömegben, de Jézus nem engedte. És ezt olvassuk, félve és remegve jött elő. Leborult előtte és elmondta a teljes igazságot. És ez a legjobb, legszebb pillanat, amikor egy ember szemtől szembe kerül Jézussal, és elmond neki mindent igazán. Amikor őszintén kipakolhat a lelkéből mindent. Azért, mert előtte egészen az lehetsz, aki vagy. Akkor majd neked is azt mondja Jézus, amit ennek az asszonynak, a te hited megtartott téged. Menj el békességgel, és bajodtól megszabadulva légy egészséges. Azaz légy bizonyos afelől, hogy meggyógyultál. Légy meggyőződve róla, hogy most más emberként mész tovább innen. És ne szégyeld, ami titokban történt. Mondd el mások bátorítására is, hogy hogyan tapasztaltad meg az ő gyógyító erejét. Mert az embereknek nagy szükségük van az ilyen történetekre. Menj el békességgel! Kedves testvérek, szomorúan kezdődik ez a történet, de milyen boldog a vége. Mennyi minden történhet egy emberrel pár perc alatt. És tényleg úgy van, ahogy Jézus mondta, aki én hozzám jön, azt én nem küldöm el. Hát van néhány dolog, amiben biztosak lehetünk. Ilyen például az, hogy Jézus van. Ő él és uralkodik. Mi is vagyunk. Létezünk, élünk. Hallja, sőt, meghallgatja az imádságunkat. Lehajol hozzánk és cselekszik. Ezek olyan dolgok, amikben azért általában biztosak vagyunk. És lehet, hogy nem úgy cselekszik, ahogyan azt mi várnánk, de az biztos, hogy cselekszik. Hiszen gondoljunk csak bele, Jairusnál mi volt a sorrend. Oda ment Jézushoz, segítséget kért, Jézus elindult. De időközben megérkeztek a szolgálói, és közölték vele, hogy meghalt a lányod. Ez egy olyan pillanat lehetett az ő életében, ami biztosan, hogy elkísérte a haláláig. Majd ezután mondta neki Jézus, ne félj, csak higgy. És valóban az ő lánya azután feltámadt a halálból, Jézus egyetlen szavától. Hát adjon Isten mindannyiunknak olyan hitet, amely minden élethelyzetben képes Jézusba kapaszkodni, és így Jézuson keresztül megtartani. Így legyen. Amen. Gyertek, imádkozzunk! Köszönjük Jézus ezt a történetet, hogy gondoskodtál a fennmaradásáról, hogy elénk hoztad, hogy beszéltél róla. Szeretnénk most a történet kapcsán azt kérni tőled, állítsd helyre bennünk mindazt, ami elromlott. Vele együtt állíts minket is helyre. Gyógyíts meg bennünket testi, lelki sebeinkből. Légy győzedelmes a mi életünkben is. Amen. Imádkozzunk az Úr Jézustól tanult szavakkal. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A Fiú Isten kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek Isten közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.